Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős várom, nem ingadozom sokáig. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt a szeretetet, amellyel vágyva vágytál ezen az estén is velünk találkozni. Magasztalunk téged az igékért, amelyeket elkészítettél, mert a lelkünkre akarod helyezni, hogy a számunkra megújulást hozzon. Te látod, Urunk, hogy ebben a nagy hőségben mennyire keressük az enyhülést, ahányan vagyunk annyi féleképpen, próbáljuk csitítani türelmetlenségünket, melegségünket, azt a hőséget, amelyet kívül és sokszor belül is a gondolatainkon, indulatainkon és érzéseinken belül élünk meg. Urunk, kérünk és jöjj, frissíts fel bennünket a te igédnek élő vizével. Jöjj és itass meg bennünket, Urunk, az élet forrásának vizével, hogy valóban átjárhasson, felüdíthessen bennünket, és eloldhassa minnyájunknak szomjúságát. Így kérünk hát, édesatyánk, hogy te készítsd fel a mi szíveinket most is a veled való találkozásra, hogy ott lehessen a lelkünk, ahol te vagy, Úr Jézus. Engedd meg, hogy meg tudjunk nyílni, és engedd meg, hogy figyelmünkkel kísérni, követni tudjuk a Szentléleknek vezetését. Így hívunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. Jöjj és emelj fel bennünket mélységeinkből, szükségeinkből vezess ki bennünket, tápláld a mi élő reménységünket, hogy Krisztusban teljességre juthassunk. Így adunk hálát, Urunk, hogy meghallgatod imádságunkat. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéit olvasom, Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott levelének 4. részéből, a 10. verssel kezdődően. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévegésükben és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban, vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. Mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják, és ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Kedves szeretett testvérek, minden emberi életnek van valami vezérlő ereje, valamilyen célja, és ezek a célok ilyenkor nyáron egy kicsikét aktívabbá válnak az életünkben, mert a jó időt kihasználva, félretéve sokszor a nagy hőség által átélt szenvedéseket, az emberek számtalan célt tűznek ilyenkor maguk elé a nyár időszakában, hogy gyermekek nyári szünet ideje alatt vannak, felnőttek jobban el tudnak jutni szabadságra, hogy hová is szeretnénk eljutni. És amikor valaki egy célt kitűz maga elé, legyen az egy nyári szünidőnek a célja, vagy akár egy nagyon fontos, meghatározó életcél, amit nagyon sokszor továbbtanulás alkalmával, házasságkötéskor, vagy amikor felvállalunk egy beteg elesett életet, vagy valaki mellé odaállunk, valahány cél csak kitűz az életünk, drága testvérek, ahhoz mindig kell egy erő, ami felemel, ami tovább visz. És ezek a célok, amelyeket kitűzünk magunk elé, ezek nagyon sokszor rendezik életünknek a többi értékét. Ugye a szociológia tudománya szokott beszélni egy olyan fogalomról, hogy célérték, ami azt jelenti, hogy az életünknek, a mi emberi életünknek van egy központi értéke, egyetlen egy, és az az egy határozza meg az egész gondolatomat, az egész viselkedésemet, az egész habitusomat, a mimikámat, a gesztusomat, az egész embert, aki magam vagyok, pedig csak egy érték, ezért nevezik célértéknek, mert az összes többi erre fókuszál. De nem csak nekünk van célunk embereknek, hanem fel kell, hogy ismerjük, hogy Istennek is van célja, és az ő célja az üdvözítés. Gyönyörű cél ez, drága testvérek, hogy Isten azt tűzte ki célul, hogy nekünk örök életet akar adni. Annyira sokszor hallottuk már ezt, és olyan sokszor mondjuk azt, hogy ez ilyen egyetemes cél, de amikor szembe találjuk magunkat próbatételekkel, mások vagy saját bűneinknek nyomorúságával, akkor hálás a szívünk azért, hogy Uram, minden szavadnak, minden gesztusodnak, minden egyes bibliai igének az az egyetlen mozgató rugója, hogy Te úgy szeretted a világot, hogy a Te egyszülött fiadat adtad oda, hogy ha valaki hisz majd ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mindnyájunk életének vannak nyugalmasabb periódusai, amikor ezek az igék mondjuk úgy, hogy alszanak a szívünkben. És vannak olyan aktív, próbatételekkel teli időszakok, amikor Isten megszólítható állapotba hozza az életünket, és életre kelti lelke által a szívünkbe elrejtett igéit. De csodálatosak ezek a pillanatok. És Istennek ezekkel az igékkel mindig az a célja, hogy felnövekedjünk a Krisztusban, hogy mint gyülekezet egységre tudjunk lépni, és hogy fejlődni tudjunk, egészen felnövekedni Krisztushoz, hogy valóban ne csak az legyen a nevünk, hogy keresztjének vagyunk, hanem valóban tudatosan éljük meg, hogy Krisztusi, Krisztushoz tartozó az én életem. És nem csak az életünk, hanem ez azt jelenti, hogy az életünknek minden egyes dolga. Éppen ezért mondja azt Pál apostol az efézusi gyülekezethez írt levelében, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz, ne az óembernek, a vágyai igazítsák, irányítsák a céljaitokat, mert az óembernek az a fájdalmas tulajdonsága, hogy nem akarja elfogadni az Isten céljait, nem akar azonosulni vele, nem kell neki, amit az Isten felkínál, és ilyenkor fájdalmasan éli meg az ember azokat a tévutakat, amelyekre eltéved Isten nélkül. Pál apostol nagyon szívügyének tekinti a gyülekezeteknek az életét, és nagyon fontosnak tartja, hogy egy gyülekezet akkor tud igazán élő gyülekezetté válni, hogyha nem marad mindig a kiskorúság állapotában, hogy mindig tejnek italával kelljen nevelni, hanem azt mondja, hogy nőjetek fel, növekedjetek fel, legyetek felnőtt keresztjénekké. Ez pedig azt jelenti, hogy legyetek szilárdak a hitben. Még közelebbről legyetek szilárdak a valóságban, Krisztusban. Amikor az Úr Jézus kijelenti János evangéliumának én kijelentéseiben, ezt mondva, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ez azt jelenti, a görög szó, az igazság, az aléteja, hogy a valóság, egy valóság az maga az Isten. Mindaz, ami ezen a valóságon kívül van, mondhatjuk, hogy kábrázat. Egyfajta csalogatás. És nagyon sokszor az ember ezeknek az álvalóságoknak esik áldozatul, amikor nem az Isten igéje szerint formálom az élet céljaimat, sőt a mai világban sokszor attól szenvednek az emberek, hogy nincs céljuk, nincs igazi reménységük. Úgy látják az emberek, hogy elvesztek az etalonok, nincs ki mellé odaállni, nincs kit, ha szabad így mondani, követni, már azt nem is mondom, hogy utánozni. Nincs, akit ideálnak lehetne az emberek elé állítani. Nagyon sokan ettől szenvednek. Kit csalódtunk és sorolják, hogy hány emberben, hány életideálban, hányféle gondolatban. Nagyon sokszor fájdalmas, amikor még legközelebbi szeretteinkben is. Sokszor felismerjük azt a fájdalmat, hogy hát én ezt nem hittem volna. Csalódás élmény van a szívünkben, mert emberektől akarjuk elvárni és megkapni azt, amit nekünk csak az Isten tud megadni. Ő a valóság, ő az élet, benne élet van. Az emberekben benne van az elmúlás, benne van a halál. A halálban menő nem tud életet adni. Legfeljebb kiáltani tudja, hogy becsüld meg az életet, amíg a tiéd. Az emberi élet ilyen nyomorult, hogy törékeny, törcserép edény, nem lehet rá alapozni. De Krisztus örök. Azt halljuk, hogy úgy épül fel ez a teremtett világ, hogy elmúlik. Minden megfogan, gyönyörűen felépül, kibomlik. Élete teljére, csúcspontjára eljut, legyen az ember, növény, állat a teremtettségben, vagy akár fenn a csillagok, olyan gyönyörű Istennek ez a világa is, amely felettünk ragyog, és aztán eljön az alászállásnak az időszaka, eljön a leépülésé, a haldoklásé, az agonizációé, és végül beáll az exitus, a halálnak az állapota. Mi pedig az életet keressük, és nem vesszük észre, hogy Krisztusban van benne az élet teljessége. Keressük az etalonokat, az igazságokat, a követendő példákat, és sokszor nem vesszük észre, hogy egyedül csak Krisztus az, akire lehet építeni. Mert ég és a föld elmúlnak majd, de az ő beszédei soha el nem múlnak. Az emberek a legnagyobbat akkor csalódják az életükben, amikor múlandó dolgokra alapoztak, ilyen az egészségük. Jön egy szívinfarktus, egy agyvérzés, egy trombózis, jön egy nagyobb fokú gyulladás, bármi legyen is az, ami megpróbálja az élet erőt és amely nyomokat hagy a testünkben. Az emberek összeroppannak, hiszen az emberek többsége önmagában bízik. Nagyon sok lelki beszélgetés folyamán, amikor az ember egyáltalán felmeri tenni a kérdést, hogy szabad-e megkérdezni, hogy kiben vagy miben hisz, De sokszor ezt a választ kapjuk, hogy hát kiben másban, önmagamban, magamban még nem csalódtam, boldog ember. El fog jönni az a pillanat, amikor önmagában is csalódni fog. Mert pont akkor hadd cserben minket az erőnk, amikor kéne. Isten nem véletlenül hagyja, hogy sokszor eljussunk erőnk végéhez. Sokszor engedi, hogy olyan állapotba kerüljünk, nem mintha gyönyörködne ebben. De el kell, hogy jutasson minket az erőtlenségnek, hogy így mondjam, a lelki nincstelenségnek arra a mély fokára, hogy felismerjük, Uram, a mélységből kiáltok hozzád. És aki ezt felismeri, aki elindul ezen az úton, aki Krisztus kezdi el követni, aki Krisztusra, mint valóságra, mint örök el nem múló életre, értékre és igazságra próbálja az életét, az élet útját és a céljait alapozni, az az ember elkezd növekedni. Csodálatos ez a növekedés. Márk evangéliumában hallunk egy olyat, hogy magától nő a vetés, magától. Nagyon sokszor ma is a gazdák el szokták mondani, hogy mennyi mindent megtesznek azért, hogy legyen jó gabonája az országnak, legyen jó ellátása a családuknak a gazdaságokban. És még én senkit nem hallottam, hogy beismerte volna, hogy milyen nagy kegyelme volt a jó Istennek, hogy olyan időt adott, hogy olyan volt a gondviselő kegyelme, hogy szép termésünk lehetett. Mindenkinek mindent megköszönünk, de aki a növekedést adja, aki az igazi növekedést, hát ugyan, ha nem áztatná meg az eső a földeket, ha Isten nem adna a termőföldnek kalóriát, termőképességet, meg erőt az embernek, okosságot a gépek fejlesztéséhez, akkor vajon hol tudnánk mi tartani az eredmények terén? Isten az, aki a növekedést adja, és amikor Krisztusban növekedhetünk, ez egy csodálatos izgalommal teli dolog, mert azt mondja Pál apostol, hogy a testnek a fej az, ahonnan kapja a növekedési impulzusokat. Tudjuk nagyon jól, hogy annak idején egy főorvos fogalmazta ezt meg az én számomra, hogy a fej a minisztérium, ott dől el minden, az egész szervezet, mint egy jobbátság, mint egy haderő, azt teszi és azt viszi végbe, hogy a minisztérium van a fejben, a koponyában eldöntöttek. Ott van a növekedési hormonoktól kezdve mindennek, az egész szervezetünknek gyakorlatilag a működési székhelye. Onnan van vezérelve az egész test. A testünknek egész rendszere, működése, ez egy csodálatos dolog, az emberi elme, a fej. És azt mondja Pál, hogy az anya Szentegyháznak, a keresztény embereknek pedig a feje a Krisztus. Krisztusban van a célom, hogy ő hozzá hasonlóvá kéne, hogy legyek. El kéne, hogy változzak, meg kéne, hogy változzak általa, azáltal, hogy bennem lakozást vesz. Elmémben, lelkemben, belső tartalmaimban. Azt mondja Pál, változzatok el a ti elméteknek megújulásával. Aki feltekint Krisztusra, mint főre, mint irányítóra, mint szeretetre, az azt fogja észrevenni, hogy egy csodálatos örömteli változás kezdődik meg az életében. Megújul lelkében és gondolatában. Kedves szeretett testvérek, ezekben a forró napokban mindenki szeretne felüdülni valahogyan, és valljuk be őszintén, a legjobban magunktól tudunk szenvedni. Gondolatainktól, gondjainktól, testi nyomorúságainktól, türelmetlenségeinktől, az ember sajnos legtöbbet és legjobban önmagától, és aztán természetesen a másik embertől tud szenvedni. Isten meg tud minket újítani, és ez azt jelenti, hogy fel tud minket üdíteni. Olyan gyönyörű, amikor a samáriai asszony elmegy a Jákob útján a forrásához, Úgy nevezi a Szentírás, hogy az élet forrásához benne volt az élet, a lüktetés, a forrás vizet élő, mozgásban lévő víznek tekintették, és ez az asszony hiába ment oda, mégis mindig szomjas maradt. Mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy teli vedérrel ment haza, de a lelke vedre mindig üres maradt, szomjas. És milyen jó, hogy Jézus találkozást készít vele is. Azt mondja neki, hogy ha tudnád, hogy ki az, aki most te tőled inni kért, te kérted volna őt, és adna neked örök életre buzgó víznek forrását. De csodálatos dolog ez, szeretett testvérek. Mikor fogunk rájönni arra, hogy nem kívülről kell befelé haladni, mikor meg akarok újulni? Nem egy festés fogja feldobni az életemet, hogyha rajtam kívül álló otthonomnak falait gyönyörűre mázolom. Nem az fogja felüdíteni a lelkemet, hogyha az engem feszítő ember mellől elkerülhetett csak néhány órára is. Az igazi belső munka tud bennünket belülről megújítani, felüdíteni, és a Krisztusban való növekedésben tudjuk elérni azt, hogy olyan életünk legyen, amely Krisztusi. Pál apostol ezért kimondottan annak a példáját hozza elénk a mindennapi életből, azt mondja, hogy aki Krisztusban növekedési pályán áll, elkezdett növekedni, az többé nem viselkedhet úgy, mint egy csecsemő, mint egy kisgyermek, hogy inog, hogy nem szilárd a Krisztusban, hanem azt mondja, hogy vessétek le az óembert, a régi embert, mert az elavult. És bizony érezzük a mindennapokban az óembernek a berögzült reakcióit. Gondoljunk csak arra, hogy amikor lereagálunk egy-egy hozzánk közeledő életeseményt, vajon ki reagál először belőlünk, az óemberünk, vagy a krisztusi új ember? Sajnos először mindig az óember szeretne megszólalni. Fennhangon, visszautasítóan, haragosan, és sorolhatnánk. Azt mondja Pál, hogy ne engedd. Ne engedd, hogy ő reagáljon, hanem állítsd a háttérbe, legyen ez élet céloddá. Amikor Krisztus a cél, hogy ő hozzá növekedjünk fel, akkor az élet minden egyes legapróbb dolgaiban is ehhez kell igazodni. Azt mondja Pál szinte az ige alapján, hogy engedd, hogy a benned növekvő Krisztus reagáljon. Hadd válaszoljon ő. Volt régebben egy olyan teológiai irányzat az angol száz teológiában, ahol feltették mindig azt a kérdést, hogy most mit tenne Jézus, vagy mit mondana az Úr Jézus ebben a szituációban. Én úgy gondolom, nagyon sokszor, amikor növekszünk a hitben, nagyon jó lenne megállni egy perc tört pillanatára is, magunkba szállni, mikor nagy levegőt akarunk venni, és az óemberünk szeretne kiszabadulni a szánkon keresztül. Uram, te biztos, hogy ezt mondanád? És egyből fogjuk tudni a választ. Érezni fogjuk. Hát nem. Pál azt mondja, hogy aki Krisztusban növekszik, annak olyan életajándékai lesznek, mint az alázat. Ez azt jelenti, hogy nem felfelé akar törekedni, hanem megvan benne az aláhajlásnak a képessége. Megvan-e bennem a Krisztus, az aláhajló Krisztus attitűdje? Aztán a szelíd lelkűség, ami azt jelenti, hogy az ember képes az érzelmeit uralni, az indulatait. Vagyis akkor jövök indulatba, amikor az Úr erre indítja a lelkemet, máskülönben nem. Nem sokszor fordítva van, hogy épp akkor nem jövünk indulatba, amikor az Úr erre indítaná a lelkünket, de minden más emberi butaság esetén igen. De nagy dolog növekedni a Krisztusban, szeretett testvérek. De nagy dolog átélni a Krisztus jelenlétét, növekedést adó szeretetét az életünkben, hogy bár sokszor megbotlunk, El is esünk, sokszor össze is törjük magunkat lelkiképpen, de olyan nagy örömhír, hogy akinek Krisztus a célja, az élet célja, és az éltető ereje, aki Krisztusban szeretne növekedni, és erősödni az új emberében Krisztus által, annak hangzik az ige, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem. Miért van sokszor az a sok és mély nyomorúság az életünkben? Azért, hogy felismerjük Krisztusban az igazi életet és valóságot. És ez olyan értékké váljon az életemben, hogy ezért képes legyek felül emelkedni mindenen. Gondoljunk csak bele, hogy Tertullianus annak idején azt mondta, hogy a vértanúknak a halála gyakorlatilag magvetés. Mert amikor a lelátókról látták a keresztény mártíroknak a halálát, hogy ezek az emberek láttak, tapasztaltak valami sokkal nagyobbat, mint amiben ott a szenvedések között részük volt, hogy micsoda értékre találhattak ezek a keresztények, hogyha még az életük sem értékehez viszonyítva. Valami óriási hatalom, erő, szeretet ejtette őket rabul is érezték ott a lelátókon, a nagy stadionokban. Amit mi énekelni szoktunk, és ez egy fájdalmas megtapasztalás volt, hogy itt van Isten köztünk a mártírok halála révén, hogy életet fakasszon azoknak az embereknek a szívében, akik másképp lehet, hogy nem fordultak volna Isten felé. A mi próbatételünk vajon kiknek a számára lehet magvetés? Vajon aki látja a szenvedésünket, próbatételekkel teli életünket, hallja szavainkat, vajon hitelesnek tart-e bennünket? Valóban ahhoz a Krisztushoz van-e igazítva az életünk minden dolga, akiről mi hirdetve és dicsőítve beszélünk? Azt mondja Pál apostol, hogy vessétek le a régi élet szerint való óembert, minthogyha egy szennyes ruhát kéne levetni. Valóban ilyen ez a régi óember, mint egy szennyes ruha. Mocskos szaga van, áporodott, kellemetlen, nem mehetek vele emberek közé, nem mutogathatom, nem lehetek rá büszke, hogy nekem milyen szennyes ruhám is van. A legegyszerűbb, ha levetem, és egyszer s mindenkorra úgy vetem le, hogy elvetem magamtól. Erre áldott lehetőség nekünk a megterített Úr Szent asztala. Levetni, elvetni magamtól. Többé nem veszem fel, mert mocskos, megláttam, tudom, távol tartom magamat tőle. És azt mondja Pál, hogy öltsétek fel az új embert, vegyétek fel a tiszta ruhát, amit Jézus készített el nektek. Tudjuk, hogy a Jelenések könyvében elhangzik majd, hogy kik ezek, akik jönnek a nagy nyomorúságból. Úgy folytatódik az ige, hogy megmosták ruháikat a bárány vérében. Elvetették, levetették a szennyes ruhát, a mocskos lelki ruhát, és Isten megmosta őket a bárány vérében, és hófehér ruhát adott neki. Ez a lélek ruhája, ilyet mi nem tudunk vásárolni. Nincs is ilyen fehér anyag sehol sem forgalomban, és nincs olyan mennyei szabászat a földön, amely ezt ilyen gyönyörűen a lelkünkre tudná helyezni, mert ez belülről való öltözetet, öltöztetést jelent. Mi nem is ismerjük ezt a ruházkodást sokszor. Mi csak kívülről szoktuk felöltöztetni magunkat. Krisztus belülről szeretne minket felöltöztetni. És láttatni ezen keresztül, a hófehér ruhán keresztül, hogy a keresztény ember olyan ember, aki nem haragvó, akinek a beszéde nem hiába való. Azt mondja Pál, hogy a haragotokon a nap ne menjen le, vagyis a Krisztusra építő ember nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy helyt ad az ördögnek. Ezért, hogy szokták mondani, 24 órás pénztárzárást kell a lelkiekről is vetni magunkban. Nem lehet áttolni a másik napra, mert torlódni fog, halmozódni. És ahol halmozódik a gyűlölet, a harag, a neheztelés, ott előbb-utóbb helyt adunk a gonosznak, és bűnre visz minket. Ezért azt mondja Pál, hogy békével, megbékéléssel, megbocsátással kell a keresztény embernek még az éjszakai pihenőjére is térni. És azt mondja Pál, hogy aki lopni szokott, a mai társadalmunkban ez már olyan általánosan elfogadottá lett, az ne lopjon, hanem inkább dolgozzon. Mit jelenthet ez a mai világunkban? Az embernek a természete önző, inkább elveszi a másét is, nem bánja milyen áron, hogy önmagának kedvezzen. Az embert egy vágy vezéri, a nyereség vágy. Az új ember pedig azért is dolgozik, hogy mások szükségén segíteni tudjon. Ugye milyen nagy különbség? Úgy látni a jövedelmemet, hogy vajon ebből tudok-e juttatni valakinek, aki nyomorult. Az új ember nem önző, hanem krisztusi. Krisztus pedig maga az út, az igazság és az élet. Áldjon meg minket Isten olyan élettel, olyan életcélokkal, olyan felfrissüléssel, amelyet az igében ígér nekünk az Isten, hogy megújulhassunk elménkben, lelkünkben, gondolatainkban, és ez látható és hallható legyen ebben a nagy nyári forróságban is, a türelmetlen embervilág felé. Így legyen, amen. Mennyei édesatyán, köszönjük igédet, áldó szavadat, azokat az igéket, amelyekkel tanítani akarsz bennünket, mert nem lehet ezt elodázni, Nikodémusnak is egyértelművé tetted, Úr Jézus, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Nem az számít, milyen az időjárás, nem az számít, hogy próbák alatt vagyunk-e, vagy éppen örömünk van. Urunk, te egyet nézel, a legfontosabb célt, hogy minket életre vezéreljél. Jöjj hát, Urunk, és segíts nekünk megbocsájtani, vagy bocsánatot kérni, hogy ez a mai nap is nyugalommal záródhasson le az életünkben. Engedd meg, Urunk, hogy ne gyűjtögessük, halmozzuk az indulatokat, és ne az óembernek kedvezzünk nap mint nap, hanem engedd meg, hogy tudjuk határozottan a háttérbe állítani, és hívni téged, Úr Jézus, jöjj, Uram Jézus, és te töltsd meg a hangomat, te indítsd a kezeimet, a lábaimat, te adj nekem türelmet és békességet, mert te magad vagy a békesség. Úrunk, magasztalunk téged azért, hogy tereját bízhatjuk a betegeket, a gyászolókat, ebben a nagy melegben is a kórházban fekvő, szenvedő embertársainkat, a szociális otthonok sokszor elfekvő részlegeire szoruló, elesett idős embereket, de éppen így könyörgünk a gyermekekért a nyári szünidőben, de a munkaterhét hordozó felnőtt életekért is könyörgünk, Urunk, hogy te őrizd meg mindnyájunkat, te legyél gyülekezetünkkel, egyháztagjainkkal, bárhol is hívják segítségül a te nevedet, Urunk. Kérünk, hogy légy mindnyájunkkal, hogy a növekedés az életünkbe végbe mehessen a te nagy neved dicsőségére. Magasztalunk azért, ahogyan a tanítványok életét növekedési pályára helyezted, láttattad velünk, hogy mivé válhatnak a tagadóból hitvallóvá. Úrunk, kérünk, adj nekünk ilyen növekedést lelki módon, hogy örvendezni tudjunk, hogy jelen vagy az életünkbe a te áldásaiddal. Így áld meg minket családjaink körében is, áld meg szeretteinket közelben és a távolban. Úr Jézus, kérünk, maradj velünk a te drága kegyelmedből. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.